Folytatódik a Szíma, a holnap világa. Magazinunkban most a világ néhány fontos és érdekes tudományos híre következik.
Az világos, hogy nő a Föld átlag hőmérséklete, zajlik a klímaváltozás, de milyen gyorsan? Erre a kérdésre nem könnyű válaszolni. Nem mindegy például, hogy milyen korszakhoz viszonyítjuk a jelenleg mért felmelegedést, és az sem, hogy az adataink milyen régiókból, földrészekről származnak. Hőmérsékleti adatainkat a szárazföldi időjárási mérőállomások, valamint hajók és tengeri búják méréseiből szolgáltatják. Ebből már is adódnak különbségek, szárazföldön 2 méteres magasságban helyezik el a standard mérőállomásokat, a búják azonban a tenger felszínén mérik a levegő hőmérsékletét. Továbbá az északi sarkvidék mozgó jégtábláin lehetetlen fix mérőállomásokat elhelyezni. Az egyik világszerte használt időjárási rekordlistából a brit meteorológiai szolgálat által számított Hot-Cloud-ból, ezért is hiányzik az Antarktisz. A NASA viszont a környező szárazföldek hőmérsékleti adataiból számolja ki az arktiszi átlag hőmérsékletet. És hozzáadva a többi adathoz, nagyobb átlag hőmérséklet növekedésről számol be az ipari forradalom előtti időkhöz képest, mint a brit Met Office. Az sem mindegy, hogy melyik történelmi korszakhoz viszonyítjuk a manapság mért adatokat. Tudományos szigorúsággal rögzített időjárási adatok ugyanis csak az 1850-es évektől állnak rendelkezésünkre, noha a szén, később a kőolaj és a földgáz, nagyipari felhasználása már az 1760-as évektől elkezdődött. Két dologban viszont egyetértenek az egymás eredményeit, méréseit sokszor kritizáló klímakutatók. Előbb-utóbb nullára kell csökkentenünk az üvegházhatású gázok kibocsátását, és minél előbb, annál jobb. Másrészt a klímaváltozás következményei annál kellemetlenebbek lesznek, minél később kezdünk el alkalmazkodni egy forró bolygóhoz. Egyesek bámulatra méltó ügyességgel közlekednek nagyvárosban és nyílt terepen egyaránt, másoknak viszont ahhoz van tehetségük, hogy hamar eltévedjenek. Az emberi tájékozódó képességgel foglalkozó friss kutatások szerint téves azt hinni, hogy a férfiak általában jobban tájékozódnak, mint a nők. A tájékozódás képességét a környezeti tényezők és a személyes tapasztalatok befolyásolják. A fejlett nyugati országokban például általában a férfiak vezetnek többször autót, mint a nők, így több tapasztalatot is szereznek. Másrészt sok tájékozódással foglalkozó virtuális valóságban folytatnak le, ott pedig szintén előnyben vannak a többet videójátékozó férfiak. Nemi egyenlőség és általános jólét, ez jellemzi azokat az országokat, amelyek a legjobban teljesítettek a London University College 500 ezer ember és 57 ország bevonásával zajlott tájékozódási vizsgálatán. A londoni kutatók egy mobiltelefonos játék segítségével elemezték, hogy az alanyok hogyan igazodnak el a térben. A legjobban teljesítő 10 ország között 4 skandináv állam volt, ahol a kutatók következtetése szerint az életszínvonal magasabb képzettséggel függ össze, vagyis a jobban képzett emberek ügyesebbek az elvont problémák megoldásában. Az sem kizárt, hogy a skandináv országokban divatos tájfutásnak van köze a jó eredményhez. A környezeti tényezők fontos szerepét támasztja alá egy olyan kutatás, amelyben arra kérték a szereplőket, hogy egy bizonyos tájékozódási pontnál állva határozzák meg egy másik helyzetét. A tesztet elvégezték az észak-olaszországi Páduában és a Utah állambeli Salt Lake City-ben. A teszt szerint a páduaiak jobban tájékozódnak, valószínűleg azért, mert városuk rövid, kanyargós utcákból áll, míg Salt Lake City szerkezete kiszámítható, mert az utcák derékszögben metszik egymást.
Stigma.
A holnap világa.
Tudomány első kézből.
Vizet, illetve vízből is álló kőzeteket azonosított az Osiris-Rex űrszonda a Bennu nevű aszteroidán. A felfedezés jelentőségéről és a kisbolygót vizsgáló küldetésről Fehér Anna Magda kérdezte Keresztúri Ákos csillagászt, az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpontjának munkatársát.
A víz kifejezés egy kicsit félrevezető, mert magyar nyelven ugye cseppfolyós halmazállapotú folyékony vizet értünk ez alatt. Itt igazából arról van szó, hogy víztartalmú ásványokat azonosítottak a színképelemzési vizsgálatok alapján. A kisbolygón sok OH tartalmú, tehát víztartalmú ásvány létezik, hogy pontosan ezek milyen ásványok, az még nem derült ki, de nagy valószínűséggel adagásványok, vagy fillosilikátok, amelyek különböző egyszerű ásványok vizes közegben történő elmállásával keletkeznek a leggyakrabban.
Hogyan kerülhetett a víz erre az aszteroidára?
Ez a nagy kérdés, a legtöbben azt feltételezik, hogy feltehetőleg ezek a víztartalmú ásványok nem most keletkeztek, vagy ebben az állapotában keletkeztek a kisbolygónak, hanem még akkor korábban jöttek létre, amikor ez az égitest is egy nagyobb, úgymond ős kisbolygónak a részét alkotta. Maga a Bennu egy 500 méter átmérő apró égitest, és hogyha megnézzük a képeket, akkor látszik, hogy úgynevezett kozmikus kőrakás szerkezetű. Tehát különböző sziklákból összehordott sziklakupacra hasonlít, ha lehet így fogalmazni. Feltehetőleg korábban egy nagyobb égitestnek a része volt, ebben a nagyobb égitestben létezett talán olyan környezet, amiben vizes mállás indulhatott meg, itt is nagyon sok a kérdőjel, és feltehetőleg amikor az égitest széttört, onnan származott a Bennu, illetve ennek a darabjai, amiből talán később újra összeállt ez a kisbolygó. Igazából annyit tudni, hogy egy igen összetett fejlődés történet lehet itt a háttérbe, tehát valószínűleg nem itt ebben a formában keletkezett ez a sok víztartalmú ásvány, amit most azonosítottak rajta, hanem ez egy korábbi ősi víznek talán kedvező állapotnak a jele lehet.
Tehát mi a jelentőség annak, hogy a kőzetekbe rejtve víz is van ezen a kisbolygón, hiszen így talán az életet semmiképpen se tudja egyik helyről a másikra vinni. Tehát mi a jelentőség ennek a felfedezésnek most?
Igen, itt nagyon fontos külön használni a víz, illetve az élet lehetősége kifejezést. Attól még, hogy való víz van, tudjuk, hogy nem feltétlenül van élet. Tehát igazából olyan szempontból fontos ennek a kisbolygónak, meg a többi kisbolygónak az összetétele, hogy ma úgy néz ki, hogy a Földre miután kialakult, a felszínére jelentős mennyiségben záporoztak mindenféle kisbolygók és üstökös magok, és ezek hozták a földi vízkészlet nagy részét, illetve úgy néz ki a szerves anyag jelentős részét is. Ez a kettő, ugye víz és szerves anyag különböző egyéb dolgokkal együttesen kedvezett annak, hogy a Földön kialakulhatott az élet. Tehát igazából az apró égitestek olyan szempontból fontosak, hogy ezek különböző fontos összetevőket hordtak a Földünkre. Ha megnézzük a földi vízkészletet, akkor ennek a nagy része ez is egykor becsapódásoktól származott.
Úgy tudom, a Bennu talán azért is lényeges, hiszen igen, közel halad el a Földünkhöz, miközben a nap körül elnyúlt pályáján kering. Talán a becsapódása is esélyes lehet? Tehát milyen vizsgálódásokat lát el az Osiris-Rex űrszonda az aszteroida házatáján?
Ez egy földközeli kisbolygó, ugyanakkor a pályaszámítások alapján gyakorlatilag 0,1% alatti az esély, hogy bármikor a belátható időnből a Földünket eltalálja. Tehát közvetlenül ez a kisbolygó nem veszélyes. Azonban ez egy tipikus példánya lehet a földközeli térségben mozgó és esetleg időnként minket eltaláló égitesteknek. Igazából az Osiris-Rex küldetés fő feladata, hogy megismerje, milyen is egy ilyen földközeli kisbolygó, hozzon ebből mintát a Földre, amit itt a laboratóriumban meg tudunk vizsgálni, és segít nem csak annak a tudományos kérdésnek a megértésében, hogy tényleg hogyan keletkezett a Földünk is a Föld térségében a nap körül, hanem annak is jobban egy kicsit utána járhatunk, hogy milyenek ezek a földközeli veszélyes égitestek, és ha egyszer, ne adj Isten, védekeznünk kellene az egyik becsapódás ellen, akkor hogyan is, miként kellene ezt csinálni.
2016-ban indult el az Osiris-Rex a Bennuhoz, egy pár napja közelítette csak meg a kisbolygót, és már is eredményeket ért el a vízkutatásában, de hogyan is vizsgálódik, úgy tudom, nem tud leszállni erre a kis aszteroidára.
A anyag minta hozatal az önmagában egy nagyon érdekes, valószínűleg 1 vagy 2 kilogrammnyi mintát tud hozni. A tervek alapján majdnem leszáll az égitest, körülbelül 3 alkalommal, egy olyan 2 méter magasságban megáll fölötte, a felszín fölött, és a kinyújtott robotkarjával érinti meg csak a kisbolygó felszínét, amin van egy ilyen korong alakú szerkezet. Ez a korong a belsőből nagy nyomású nitrogéngázt enged ki, tehát egy gázáram lesz a korongban mindenféle irányba, és a korong közepén pedig egy olyan kis egység van, ahova beáramolhat a gáz, és mivel a kisbolygó felszínén áramlik a gáz, ezért valószínűleg apró szemcséket, por szemcséket is magával hoz, úgymond fölporszívózza a saját magától kibocsátott gáz révén fölszabaduló szemcséket, por szemcséket az égitest felszínéről, ez gyűjti be a mintatárolójába, és elvileg 2023-ban ezt juttatja vissza a Föld felszínére.
Még mindig maradunk az űrben, és maradunk Keresztúri Ágossal, akivel Fehér Anna Magda arról is beszélgetett, hogy először szállhat le űrszonda a Hold túloldalán. A kínai űrprogram részeként indult útjára a Chang'e 4 nevű szonda, amely a Hold legöregebb kráterét, az ott található kőzetek összetételét vizsgálja, valamint egy biológiai kísérletet is végez.
A Földről láthatatlan, néha napsütötte, néha sötétben lévő túloldalon fog landolni, méghozzá január elején ez az űreszköz. Igazából itt az a fő nehézség, azért nem landoltott soha korábban semmilyen űreszköz, mivel a Földről nem lehet vele közvetlenül rádió kapcsolatot teremteni. Tehát ha ott van egy űrszonda, annak bármiféle jelét csak úgy lehetne a Földről érzékelni, hogyha valahol egy köztesen egy átjátszó állomás ezt közvetíti. Most ezt megcsinálták a kínaiak, már májusban indult egy ilyen átjátszó műhold az egyik úgynevezett Lagrange pontba, a hold környékére, amelyik ott fogja továbbítani a Föld fele, meg a Földről továbbítani majd az űrszonda fele az adatokat, ha az január közepén leszáll.
Egy nemzetközi összefogásban holland, német, svéd és szaúd-arábiai kutatók bevonásával hozták létre most ezt a leszálló egységet, illetve a holdjárót. De mit fognak ezek az eszközök itt kutatni? Miért ez a küldetés?
A hold túloldala egy viszonylag érdekes terület, nem csak azért, mert nem ismerjük, hanem azért, mert a hold túloldalán van a hold felszínének a legnagyobb becsapódásos krátere, az úgynevezett Déli Pólus Aitken medence, ami egy óriási kráter, ami a hold túloldalának a harmadát letakarja, rettenetesen idős kráter, ez a legidősebb és legnagyobb kráter a holdon, ami itt fontos, hogy ez a kráter elég mély ahhoz, hogy a hold belsejéből kiemelkedő anyagokat tudjanak elemezni a területén, tehát azért száll le ott a szonda, mert mindenféle fúrás nélkül ott tud a hold belsejéből, legnagyobb mélységből származó anyagot vizsgálni a felszínen.
Ez valamiféle bányász tevékenységnek a kezdeti feltáró munkája lehet? Vagy inkább csak a világ űr történetéről szeretnének így információkat nyerni?
Én úgy gondolom, hogy itt főleg tudományos elméleti háttérről van szó. Egy ilyen nagy becsapódásos kráter az a naprendszer korai, a bolygók összeállásának a végső fázisáról mond néhány információt. Ekkor állt össze ugye a Föld, a Hold már kialakult, szintén a Földből becsapódás során kiszakadt objektumból, és ekkor még zajlottak óriási becsapódások. Erről az időszakról tesz majd tanúbizonyságot ez a kráter, illetve az ott végzett vizsgálatok.
Egy biológiai kísérletet is végez majd az űrszonda. Ez miből áll pontosan?
Burgonya és még néhány egyéb növényi magvat, illetve néhány ízelt lábú petét visz magával egy apró kis kamrában, amelynek a hőmérsékletét szabályozzák, olyan 1 és 30 Celsius fok közötti hőmérsékleten lesz, kap egy kis mesterséges fényforrást, és azt vizsgálják majd a kutatók persze a Földről, hogy ott a hold felszín egy ilyen picike, egy ilyen 3 kg-os apró kis mini bioszféra egység, hogy ebben milyen élettevékenységet végeznek. A hold felszínén mindössze az ott lévő egy kicsit gyengébb gravitációt érzékeli, mint ami a Földön jellemző, ez valószínűleg sok minden nem befolyásol, viszont a sugárzási hatások azok sokkal-sokkal intenzívebbek, mint a Földön. Azt vizsgálják a szakemberek, hogy az ott lévő mini bioszféra a sugárzási tevékenység hatására miként változik, mennyiben tér el a fejlődésük, élettevékenységük attól, amit itt a Föld felszínén meg tudunk figyelni.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás. Gondolkodjunk együtt, egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.